a felhőn át szűrődő napot. Szűrődő napot. Szűrődő napot. Yeah. Szűrődő napot. Yeah. Erdőt, madarat, holdat, csillagot. Igazi álmokat, szelidebb holnapot. A sok éhes száj, mint sült galambra vár. Várom, meddig tart még ez az álom, nem kellett túl korán, de mikor lesz vége már? Ah. Erdőt, madarat, holdat, csillagot, szelidebb álmokat, igazi holnapot, igazi álmokat, szelidebb holnapot, nézni a felhőn át szűrődő napot. Erdőt, madarat, holdat, csillagot, szelidebb álmokat, igazi holnapot, igazi álmokat, szelidebb holnapot, nézni a felhőn át szűrődő napot. Szűrődő napot.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Elindítjuk a hét utolsó Millás reggeliét itt a 90.9 Jazzy Rádion. Február 19-e reggel van. Fél hét múlt egy perccel, és mindezt tesszük együtt válvetve Ács Gáborral.
És a DJ Rasztával, ahogy az imént hallottam, aki nem más, mint DJ Gede Balázs.
DJ Rasta, mi? Igen, 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Tényleg meg sem néztem, hogy írtak esetleg a hallgatók, mert egészen mással foglalkoztam, de
na,
igen.
Mi mondta el ennyire a figyelmedet?
Hát folyamatosan Mars kutatásban vagyok, kérlek szépen.
Hát azt érzékeltem, hogy teljesen rágyógyultatok a Bandival már estei
igen.
A levelezést.
Igen, abszolút, a Perseverance ugye megérkezett a Marsra, este körülbelül olyan 9 óra 50 körül magyar idő szerint, és hát azóta természetesen jönnek az infók, meg ha nem jönnek, csak úgy vannak, akkor is érdemes kutatgatni, és pont azt olvasgattam, hogy milyen érdekes, pont egy kitűnő asztrológus csillagász születésének évfordulóján beszélgetünk mindenről, mert hogy Kopernikusz, lengyel csillagász, matematikus közgazdász ezen a napon született 1473-ban, de ezzel egy kicsit előre ugrottam a születésnaposok közé, és pedig üzeneteket akartam vadászni. F a szerelmes futár azt írja, jó reggel, Csepel Gödöllő vonalon nincs semmi fennakadás, jól lehet közlekedni, tegnap végre láttam nyuszit, mégsem vagyok pénteken optimista. Hát ez szomorú, tessék optimistának lenni. D-kartás bezeg az, kis optimista, jó reggelt kartások. A mai napon bejelentett új COVID-19 fertőzöttek közül az egyik sajnos én vagyok, de szinte tünetmentes, ha nem lenne róla papírom, észre se venném, hogy megkaptam szerencsére. Karanténban az irodában, de így legalább végig tudlak titeket hallgatni, kitartást mindenkinek a küzdőtéren. Hát főleg neked, kedves D-kartás, köszönjük az üzenetedet, és jobbulást, mielőbbi felépülést kívánunk. Én első ránézésre így, ahogy a szöveg, tudod, így első blikre így meglátom, és volt benne egy 19-es, én nagy optimistán azt hittem, hogy elértük a hőnáhított 20-as érték alá szakadást az ő útvonalában, de hát egy ennél sokkal rosszabb 19-es ez, és hát az üzenet sem oly vidám, mint hogyha lett volna ez egy csúcs döntésről szóló.
Nagyon vigyázom mindenki, este későn kaptuk az információt, hogy iskola bezár, mert hogy annyian fertőzött, ilyen nem volt, erre nem került sorban, mint a lányom iskolája, általános iskolájáról van szó, és ugye nem volt novemberben sem, amikor csúcson volt a járvány, most tudjuk, hogy van egy megugrás, de hogy mekkora, azt még nem, ugye ez néhány nappal később derül ki, de most hirtelen a környezetünkből hát sok ilyet hallunk, és ez az iskolazárás is arra utal, hogy nagyon felfutóban van, hát maga a tiszti főorvos is bejelentette a harmadik hullámnak a kezdetét tegnap, úgyhogy tényleg újra mindenki az eddigieknél is legyen óvatosabb, ezt tudjuk csak javasolni, kérni.
Igen, és hát sajnos ennek ugye minden alapja megvan, mert itt van már köztünk a nagyon szapora mutáció, úgyhogy az valószínű, hogy a terjedést gyorsítja, úgyhogy tényleg mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy elkerüljük a fertőződést.
Valószínű, igen, lehet, stb. Igen, bármár szerdán ez volt a morgás, hogy esetleg erről adatok is érkezhetnének, hogy konkrétan pontosan mennyi. Tehát ugye egy nominális szám darabra, azzal nem vagyunk kinn a vízből, mikor mindenhonnan tudjuk, hogy százalékosan milyen arányban van jelen. És egy darab számunk van, valami nem tudom, száz valamennyi, miközben...
Most már 200 fölött azt hiszem a 250 a hivatalos.
Oké, de miközben egyik magánlabor, amelyik önmagában ennél sokkal több tesztet végez, jelezte, hogy náluk minden második már a brit mutáció, ehhez képest ennek a töredéke, amit hivatalosan elmondanak. Tehát most megint van egy kis ködösítés, illetve nem tudunk konkrétan semmit. Minden esetre az benne van a kommunikációban is, hogy ez most a brit mutánsnak, a sokkal gyorsabban terjedő brit mutánsnak a sajnos a következménye, ami most zajlik, úgyhogy tényleg óvatosan mindenkinek.
Na, köszönjük a névnaposokat, Zsuzsanna nap van, kedves feleségemet még nem tudtam felköszönteni, mert még szundikált, nem biztos, hogy megköszöntem volna, 5-kor felrázom, és szerelmes csókokkal illetem, lehet, de majd megteszem, hogyha hazaértem, szóval Zsuzsannák nagyon boldog névnapot kívánunk, ünnepelnek az Andák, Annák, Kabák, mint hogyha lenne, ugye, Kaba hallgatónk, meg hát lehet, hogy Kababik Józsi szakértőnk, akinek az a beceneve, lehet, hogy ő is ilyenkor azért felhörpint valamit. úgyhogy köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, sok név van ma a naptárban, nem tudom mindet felsorolni, mert hogy 4 sorban foglalnak helyet. Születésnaposaink közül Kopernikus lengyel csillagászt megemlítettük, de van még itt számtalan, például Lee Marvin, Oscar Díjas, amerikai színész 1924-ben született, Kurták György, magyar zeneszerző 1926-ban, aztán John Frankenheimer, amerikai filmrendező 30-ban, a Black Sabbath gitárosa, Tommy Iommi? Iommi? Hogy mondjuk őt jól?
Nem is tudom.
Nem tudjuk, de az tudjuk, hogy születésnapos, és 48-ban. Született, így is van. Ahogy Jeff Daniels, amerikai színész is, Lukács László, a Tankcsapda együttes alapítója, őt sokkal könnyebb kiejtenünk, hogyha már rockerekről van szó. 68-as a fiatalember, és ugye a Tankcsapda frontembere, énekes, basszus, gitárosa, köszöntjük innen nagy-nagy szeretettel. És Millie Bobby Brown, brit színésznőt még ide bigyeztette szerkesztő úr.
És hozzátette, hogy zsenge kora ellenére ő nagyon nagyra értékeli. Úgyhogy
A színészi munkáját tegyük hozzá.
A színészi munkáját természetesen.
Félreérthető lenne, hogy mi egyebet pontozott 5 csillagra a szerkesztő úr. Na jó, még egyszer akkor elmondjuk az elérhetőségeinket 0630 20 10 909 SMS, WhatsApp és Viber szám. Ez ide lehet írni. Mondanám, hogy milyen tiszta meg üres volt a Balatoni út, Budaörsi út, Bakcsomópont, Szélkámán tér útvonal, de az az igazság, hogy kicsit korábban ébredtem, mint én szerettem volna. És ilyenkor már nem szeretek visszaaludni, mert onnan, ha véletlenül mégis tudod, bealszol, és úgy ébredsz, az szerintem borzasztóbb, mint az. Hát sokkal, mert olyan 4:30-kor fölébredtem, úgyhogy akkor inkább a kávézás és bambán nézés a nappaliban, hírek olvasgatása és ilyenekkel töltöttem az időt, meg szendvics készítéssel, mosakodása. El tudom ütni remekül, mert jártam már úgy, hogy ilyenkor keltem, és mégis a körmömre égett az indulás, tehát
Nekem ez a mosakodás leszámítva, addig mind kimaradt, úgyhogy majd követ.
Igen. Na, szóval akkor még minden járható volt, tehát mondanám, de ugye eltett már egy jó 40 perc, 3-4 óra, úgyhogy valószínűleg változott ott is a forgalmi kép. Ami viszont nagyon klassz volt, hogy kiszálltam 6 óra 8 perckor az irodaház előtt a kocsiból, és egyrészt pirkat, már látszott az égbolton, kettő olyan madár ének, kórus, koncert fütty fogadott, hogy az már teljesen ilyen tavaszi idéző volt, még annak ellenére is, hogy csak plusz 0 meg 1 fok körüli a reggel, tehát nincs.
Igen,
nincs,
igen, én tegnap lepődtem meg, meg volt a hosszú idő után az első napozás, és úgy fogyasztottam el egy elviteles hamburgert, mert ugye máshogy nem lehet, utam során a városba, hogy ki tudtam ülni napozni, és kigombolt kabáttal. Olyan gyönyörű napfürdő volt, sokan próbálkoztak ezzel szabadtéren, úgyhogy hát igen, igazi, gyönyörű tavaszi idő volt, ma nem ilyen lesz sajnos, viszont a jövő héten megint hasonlóra számíthatunk.
Igen, alakul ez, talán elhihetjük, ugye, hogy ez a múlt heti keménykedés, vagy a hételei keménykedés, ez talán az utolsó nagy roham volt.
Hát miután most március elejéig látunk előre, és addig semmi esély a lehűlésre, nem mint komolyabbra, tehát ezek a plusz 5-10 fokok minimum megvannak, meg lesznek, és utána sem nagyon körvonalazódik azért. Bár elkiabálni nem lehet, mert azért ezt a múlti bedurvulást is kb. Egy hét előtte hirtelen hozták be a modellek, és emlékezhetünk arra bizonyos március 15-i havas hétvégére, nem is olyan régen volt, szóval sosem lehet tudni, de és belátható időn belül nem látszik újra.
Hát én emlékszem, hogy áprilisira is jó pár évvel ezelőtt, sőt több 10 évvel ezelőtt, amikor úgy mesélek ezekről a filmes élményeimről, mint egy ilyen kivénhet sztár, de akkor is filmezés volt a Vekerle telepen, és egy szál atlétára húztam zubbonyt, és elerett a hó, és eszvetlen hideg volt, úgyhogy úgy kellett masíroznom ott a sorban, hogy közben ne látszódjék, hogy szívem szerint a fogamat csikorgatnám, mert majd megfagyok, hanem peckesen kihúzva kellett domborítani a tömegben, mert ott is tömeget alakítottam, ahhoz értettem a legjobban fiatal koromban, úgyhogy többször beválasztottak erre a szerepre.
Akkor megnézted magad mindig?
Hát nem, mert nem mindig találkoztam ezzel. Szerencsésen sokszor beleestem jól fizető amerikai produkciókba, amiket elvittek valahova, és tévéfilm lett belőle, meg ilyenek az életben nem láttam belőle egy kockát se. De azok nagyon menők voltak, mert még a ruha felpróbálásáért is fizettek. Tehát azért, hogyha elmentél a díszletbe fölpróbálni azt a ruhát, amiben majd leszel, mert ezek zömében kosztümös produkciók voltak, és még azt is kipengedték. Az oknit azt odaadták, újonnan adták az oknikat, úgyhogy nagyon nagy...
És arra nagyjából hozzávetőleg tudod számszerűsíteni, hogy hány filmben, hány amerikai filmben szerepelt?
Nem, hát a bibliográfiám, vagy filmográfiám az oly tekintélyes, hogy nem számoltam össze, de nem, egyébként amerikai...
Igen, hogy egészítsük azt a wiki szócikket, amelyet a születésnapodon idéztünk, úgyhogy majd javasolom Kántor kollégának, hogy
igen. Ezt... Nem, egyébként azt hiszem 3 darab külföldi volt, mert pont a menekülés a győzelemben indíthattam volna, de akkor aznap reggel nem sikerült a klotyóról fölkelni, és elmaradt ez a produkcióbéli szereplésem, ugye ott az MTK stadionban vettek fel egy csomó jelenetet, de azon kívül volt még 2 vagy 3. De érdekes volt, hogy ahogy bántak a nyersanyaggal, a színes film el, ott semmi nem számított, volt a nyugati téren egy-két felvétel, mindig beleszólt a hangos bemondó, nagy röhögcsélések közepette, fölvették csapó 15, tudod, és akkor megint jön a jelen. És akkor voltam egy magyar filmbe, fóton, ott meg fekete-fehér nyersanyagra, ott agylobot kapott a gyártásvezető meg a rendező, amikor újra kellett venni, mert hogy ömlik ki a nyersanyag izébe, a szemétbe, és hogy tessék jobban gazdálkodni és odafigyelni. Szóval ez a két véglet volt, a magyar filmgyártás és az amerikai között. Na jó, megyünk tovább, szerintem zenélünk és lapszemlézünk, mert hogy ezek vannak itt napi rendre tűzve, nem pedig az én filmes múltamnak a gyöngyszemei, úgyhogy zene után folytatjuk.
Hát, megkérdeznénk a hallgatókat, hogy melyik érdekli őket jobban, azért elképzelhető, hogy a filmes sztorira szavaznának.
Gondolom. De azon,
simán, de ne kérdezzük meg. Ne. Agaszkodjunk az adásmenet szigorú.
Így van. Ez a Millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádión, és azon kocagtam itt, hogy ledobtam a pulcsimat, mert kicsit meleg van, és akkor láttam, hogy milyen szerencsésen beválasztottam egy piros pólót a piros háttérhez, és műszaki vezető kollega próbálta itt színezni, szűrni, és hát egyre rosszabb eredményekre jutottunk, egyre viccesebbekre. Maradtunk az eredeti.
A piros nekem is megvan.
Ezt igen, kitaláltuk jól.
Csak jobb a háttér, igen.
Igen. Na, napi.hu-t nézegettem, és egy olyasmivel foglalkoznak, amit mi magunk is szeretünk így bogarászni, nézegetni, az inflációs kosárral és annak összetételével. Hát mondjuk az ok az itt nem annyira kacagtató, mert hogy ugye a koronavírus járvány okozta fogyasztás béli szokások változása az, ami indokoltá teszi, hogy a kosár összetételén vagy a benne lévő elemek súlyán változtassanak a döntéshozók, hogy a metódus az két irányból közelít, az egyik a GDP fogyasztási oldalának az adatai, amit figyelembe vesznek, a másik pedig egy ilyen háztartási statisztikai költségvetési felvételekből, tehát konkrétan családok naplózzák a fogyasztásukat, és azt veszik figyelembe, ugye megfelelően kiválasztva az adott családot földrajzilag, nem tudom, végzettségkor, gyermekek száma alapján, hogy leképezze a magyarországi reprezentatív mintát, és hát itt vannak táblázatok, amiben különböző változások vannak. Például az élelmiszer súlya az úgy néz ki, mint hogyha megnőtt volna. Nem véletlen, ugye, mert hogy kimaradt az éttermi szolgáltatás, és nyilván az átment a hazai, otthoni fogyasztásba. Ami furcsa nekem, hogy a szeszes ital és dohányáró az lecsökkent. Persze lehet, hogy ez is ehhez kapcsolódhat. Sőt, szinte biztos, igen, mert nekem most hirtelen az a statisztika ugrott be, hogy mint hogyha a home office miatt, meg az otthonlét miatt megnőtt volna a fejadag, de ez lehet, hogy nem feltétlenül így van statisztikailag, hanem inkább az éttermi fogyasztás volumenének csökkenése az, ami indokolja ezt. Ruházkodás is csökkenőben, aztán a tartós fogyasztási cikkek azok megnőttek nagyon, hát nyilván ugye számítástechnikai cikkek meg egyebek. Úgyhogy ilyenekben lehet bogarászni, és mindjárt megnézzük, hogy vannak-e esetleg érdekességek, amik bekerülnek. Nem tudtam még végigolvasni a cikket, de például az idén felvette a listájára a KSH az autó és a kerékpárok a rövid idejű bérlését, tehát a car sharing vagy bike sharing bekerült az inflációs kosárba, ez egy érdekesség lehet. A részleteket a napi.hu megtaláljátok, ott még csomó mindent lehet nézegetni, számolgatni.
Kapcsolódnék ehhez, mert tegnap este pont egy ismerősöm, akivel beszélgetünk, tartkoztunk, elküldte a Várhegyi Éva cikkét a friss Magyar Narancsból. Ő egészen konkrétan és érthetően végigveszi, ha valaki arra kíváncsi, hogy miért torzítanak és hogy mennyire a válságban az adatok. Az inflációnál már éppen módosították kicsit a metódust, hogy ne torzítson annyira, mint a KSH, de ennek a háttere. Itt a munkanélküliségi, illetve a béradatnál is szépen látszik, illetve végigveszi, hogy miért tűnnek jobbnak az adatok a valóságosnál. Tényleg tök érdekes, és utána pont erről beszélgettem. Ezért kaptam ezt meg, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. Tehát Várhegyi Éva írt erről egy érdekes cikket a Narancsba, és a tegnap pedig két olyan országgal kapcsolatban is így a járvány kapcsán érdekes cikkek jelentek meg a magyar sajtóban, akiket érdemes figyelni nekünk is. Illetve hát Izraelt az egész világ figyeli, mert ők most úgymond az egész világnak a laboratóriuma, mert hogy ők járnak a legelőrébb, és náluk már, ők már ott tartanak, hogy már majdnem azt lehet figyelni, hogy akkor mikor lesz meg a nyáimmunitás, és hogyan tudják leküzdeni a járványt, és igazából úgy tűnik, hogy sikeres, amit ők csinálnak. Az egésznek az előzménye annyi, hogy hát ők nem foglalkoztak azzal, hogy igazságos elosztás, meg mindenkire odafigyelünk, lehet mondani, hogy vakcina nacionalizmus, de ha túllépünk ezen, hogy ők miért döntöttek úgy, hogy elsők lesznek és nem foglalkoznak másokkal, hát miért döntöttek? Nagyon röviden, választás lesz, és éppen óriási problémákkal küzdött Netanyahu, és ez volt az, amivel ő nagyot tud alkotni. Rengeteg pénzük van, megfelelő egészségügyi informatikai rendszerük, és egy személyes kötődés is volt a Pfizernek a vezérigazgatójához, nagyon szoros és jó kapcsolat fűzte már korábban is, és attól az fontos, hogy ők az adataikkal is fizetnek, amellett, hogy marha drágán vették, plusz az egész világnak megmutatják pontosan az adataikat, és ebből ezért lehetnek ők labor, ezért lehettek ők az elsők, és most ők abban a szakaszban vannak, ahova valószínűleg mi is fogunk kerülni két hónap múlva, hogy lesz rengeteg vakcina, és majd az állam fog az emberek után futni, hogy ugyan már oltassák be magukat. Az mondjuk óriási különbség, hogy Izrael az full Pfizer, csak azzal oltanak, és így ennek a hatásairól lehet egészen tiszta képet kapni. És úgy tűnik, hogy a számok magasak, de ez kicsit félrevezető, mert elsősorban a unortodox közösségekben terjed. Ők, és ez is fontos volt, ezért is vágtak ők bele, mert láttak, hogy őket ezeket a közösségeket nehéz kordába tartani, tehát náluk mindenféle járvány előírást, illetve minden állami kérés felülírnak a vallási úgymond kötelezettségek, és magasról tesznek az előírásokra, tehát körékben még terjed a járvány, de a beoltottakkal kapcsolatosan egészen jó adatok érkeznek, és úgy tűnik, hogy nagyon hatásos és nagyon hatékony ez a vakcina, mármint a Pfizeré, ott ugye csak erről van adat. Ott most már végéhez közelednek a átoltáshoz, és tényleg egészen meggyőzőek a számok, az új fertőzések nem tűltek el nyilván teljesen, de 6%-a kapta csak el a vírust az átoltottaknak, úgyhogy ez nagyon jó, a várakozásokhoz képest is jobb. A másik ugye Szlovákia, akiket érdemes felhovni, mert ők meg itt vannak a szomszédban, sokáig a legjobban álltak, most pedig Európában a legrosszabbul állnak, és most már részt vesznek abban az európai programban, hogy segítséget kértek, orvosokat kértek az Uniótól, illetve nővéreket, ha annyira rosszul állnak, miközben pár hónapja még azt hallottuk, hogy tömeges tesztelésnek ők voltak az úttörői, letesztelték az egész lakosságot. Erről például az Index ír, és több cikkben is van egy véleménycikk is, meg egy szerkesztőségi, és ez kicsit furcsa, mert nagyjából ugyanarról szól mind a kettő, tehát itt ezt nem egészen értettem, de hogy a lényeget kiszűrni próbáljam. Valóban, amiről ott néhány szakértő már figyelmeztetett, hogy a tömeges tesztelésnek lehet egy olyan mellék zöngéje, hogy aki negatív, az lazábra veszi a figurát, és ez most már megbizonyosodott, mert nem olyan tartják be az előírásokat. Tehát ott az van, hogy a magyarnál sokkal szigorúbb lockdown mellett állnak sokkal rosszabbul, most már az elmúlt hetekre vonatkozik ez, az, hogy a most kezdődő felfutás nálunk meddig tart, azt nem tudhatjuk, de ott a politikai ok is nagyon fontos, ott egy szétesőben levő koalíció van, ahol az egyik miniszter fúrja a miniszterelnököt, és a politikai érdeke azt kívánja, hogy nyissanak, míg a miniszterelnök inkább a sikeres járványkezelésben lenne érdekelt, úgyhogy ez is benne van, és már úgy tűnik, hogy a miniszterelnök is belefáradt az egyéves harcba, és kicsit elengedte, és a háttérbe vonult, na erre meg szépen még vérszemet kapott a lakosság, és nem is ellenőrzik nagyon a járványügyi intézkedések betartását, összevetve például a magyar betartatással nálunk azért elég szigorú, tehát a kiárási tilalomra is figyelnek, és arra, ennek a kommunikációjára is, abban a pillanatban, amikor nyitni akartak a vendéglátósok, megszigorították ugye a szabályt, tehát az állam oldaláról nézve nálunk vasszigor van, és sokkal jobban betartják az emberek, vagy aki külföldről hazaérőknek a rendőrök által naponta ellenőrzött hatósági karantén. Szóval ezek talán a legfontosabb okok, és nagyon érdekes tényleg, hogy Szlovákia mit rontott el, ezek csak a legfontosabb része, illetve a legfontosabb különbségek ahhoz képest, ami nálunk van. Úgyhogy ezt is érdemes elolvasni, amivel persze még azt még nem tudjuk meg, hogy nálunk hova fog kifutni, de tényleg egy nagyon érdekes kérdés, hogy lett valaki éllovasból úgymond sereghajtó, és ez már a sokadik ilyen példa, ami arra utal, hogy nagyon könnyű ezt elrontani, és az, hogy valaki nagyon jól áll az egyik pillanatban, lehet, hogy két hónapra később meg a legrosszabban fog.
Na, még a portfóliót vigyeszteném, ide földolgozták jókorán reggel nekünk a MOL-nak a gyors jelentéseit, vagy gyors jelentését, ami most jelent meg, és hát gyakorlatilag nem sikerült túl fényesre. Az erős harmadik negyed év után gyengébb eredményekről számolt be a negyedik negyed évben a MOL, és hát azt írják, hogy a befektetők által leginkább figyelemmel követett sorok szinte mindegyike alulmúlt a piaci konszenzus által korábban vártakat. Megint jól hasított a fogyasztói szolgáltatások üzletág, úgyhogy ez nagyon jó kis ilyen kiegyenlítő szerepet játszik most már a portfólióban a bevételek között, de ez sem volt elég ahhoz, hogy jelentősen megfordítsa a gyenge negyedik negyedév eredményeit, tehát nagyjából ez, és még egy olyan észrevétel, hogy befektetői szempontból kifejezetten vonzónak tűnik mindezzel együtt a MOL árazása pipere alapon, ugye ez az árfolyam per egy részére jutó eredmény, erről is írnak, úgyhogy aki bővebben és több információt szeretne tudni a MOL-ról, és mint befektetésre gondol, az a portfolio.hu-n már most korán reggel olvashatja a friss gyors jelentés számait és a hozzáfűzött kommentárokat. Jó, hát akkor szerintem ennyi körülbelül, zenélünk, és akkor megnézzük, hogy a tegnapi tőzsdei kereskedésben hogyan alakultak az árak.
Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hát az történt, hogy esett a Bux, de ezzel nem volt egyedül, azt hiszem a nemzetközi piacok is egy rosszabb képüket mutatták, de azt mondja, hogy Gábor elmondja. A Bux az 370 ponttal került lejjebb tegnap, ez 8%-os mínusz 44.046,5 pont lett az áróérték, 10,1 milliárdos forgalom mellett, és valójában az OTP az, ami nagyobbat esett, és húzta lefelé az indexet, hiszen közel 2%-kal került lejjebb a bankpapír árfolyama 13.340-re, ez 250 forintos mínusz, de esett a Richter is, 0,5%-kal 8720 forintra. A mai gyors jelentését váró MOL árfolyama nem változott, ugyanúgy 2240-en zárt, mint a tegnapot megelőző napon. Ami viszont produkált egy fényeset, az a Magyar Telekom 5 forintos pluszt 1,4%-kal került feljebb 413 forintra. Nem is tudom, mikor járt 400 fölött ennyivel az árfolyam, majd megnézem a görbén, de a lényeg, hogy ez volt nagyjából a tegnapi napi teljesítménye a budapesti értéktőzsdének.
A Wall Street-en nagyjából hasonló volt az ereje, mint az előző napon, tehát leesett, viszont most nem húzták vissza kis nullába, kis pluszba, tehát most nem az volt, hogy az egyik pluszos, a másik minuszos, de most is megvették az esést, tehát több mint 1% mínuszban voltak a vezető indexek, és nagyjából a napi csúcs közelébe húzták őket vissza, de ezzel még nem jutottak el a nullás tartományig. Zárásra lett a Dow Jones-ban 3%, a Nasdaq-ben 7%. A Nasdaq annak ellenére volt az indexek viszonylatában alul teljesítő, hogy az információ technológia volt az egyik olyan szektor, amit megvettek így napközben, de hát ott majdnem 2% mínusz is volt, és ebből 0,5%-ra jött vissza a szektorindex. Néhány érdekesebb részvény, jól megcsapták a Walmartot, ritkán mozog 6,5%-ot, nem tetszett a befektetőknek a cég eredménye, de még kevésbé a 2022-es kilátás, amit bejelentettek, tehát a saját várakozásaik nem nyerték el a befektetők tetszését, és ami még érdekes, GameStop újabb 11% bukóval 40 közelébe esett, nagyjából $40, ez volt a szint, ahol a tömegek elkezdtek ezzel foglalkozni, és komolyabb szinten bekerült az amerikai médiába ez a shorts krízes dolog, amiről sokat beszéltünk, tehát aki ott csapott rá, és esetleg még mindig benne van, az már mindenki bukott, illetve hát aki éppen ott csapta rá, az most van nullában, de azért innentől azért még a tízszeresére emelkedett, és itt ezért nagyon-nagyon sokan vesztettek ezzel, tehát a lufi pukkadás egy újabb fázisába lépett, illetve eresztés, de ez már az utolsó. Most már alig van följebb, mint ahol elkezdődött ez a dolog. Tehát itt 40-nél jelentette be emlékeim szerint az egyik hedge fund, hogy ez irreális, és igazából 30-at érne, meg voltak ugye 20-as várakozások is, tehát ez az eleje a történetnek, és igazából a mainstream sajtó ez nagyjából itt 40-60 között kezdett ezzel a sztorival foglalkozni, és utána az még fűtötte kicsit ezt az elképesztő short squeeze-t, lufi fújást, úgyhogy a GameStop tovább esett. Mi volt még izgalmas? Hát Coca-Cola is eredményt közölt, úgyhogy Warren Buffett elégedetten szűrcsilegethette, emelkedett egy kicsit az árfolyama. Nagyjából ennyi.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Na, 0630 2010 909, SMS, WhatsApp, Viber szám, ez ide jöhet üzenet, bármi, ami érdekes. Fergábor azt írja, hogy azt a hírt olvasnám szívesen, amelyiknek a címe: Gede Balázs ismét 123. alabárdost alakít. Megkérdeztük a művészt erről a jeles eseményről.
De jó.
Igen, és valaki meg azt írja, hogy a Kisböfi filmes kalandjai című műsorrész folytatását havi ritmusban kéri a tisztelt hallgatóság. Igen, jó. Na, azt mondja, hogy hírek jönnek.
A csatához hasonló, neked is meg lesz itt a reggeli kis színesed.
Igen, elképzelhető, bár félek, hogy ez a szakmai múlt nem tartogat annyi érdekes epizódot, de majd összeszedem őket. László B. Kati jön valószínű a hírekkel, aztán pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit itt a 9.9 Jazzin.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan, hatékonyan. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata minden kedden 3:49-kor.
Együttműködő partnerünk a Waberer csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
Reklám.
Let's go! Gyümölcs és zöldség minden nap.
Rendszeres testmozgás.
Jó kedv.
És persze az Aktivál multivitamin. Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségedért teszel, az Aktivál Extra nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű összetételben, tele életerővel. Aktivál Extra a bérestől. Csak így tovább az egészségedért. Az Aktivál Extra fiumtabletta a vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Februárban keresd a 90.9 Jazzy Rádió rádiót az utcákon, és ha a plakáton meglátod kedvencet képét, készíts közös képet vele, majd a Jazzy Rádió hashtaggel tedd közzé a Facebook vagy Insta oldaladon. Azok között, akik február 21-ig posztolják fotójukat a közösségi médiában, egy páros bérletet sorsolunk ki a Paloznati Jazz Picnicre, ahol azt is elintézzük, hogy a Jazz Picnic sztárjaival személyesen is találkozhass. Készíts fotót kedvenc műsorvezetőddel, és tudasd mindenkivel, hogy a 90.9 Jazzy Rádiót hallgatod. Részletek a www.jazzy.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Gulyás Gergely szerint március 1-ig dönteni kell az újraindításról. A 40-49 éves korosztály érdeklődik leginkább a lakásfelújítási támogatás iránt. Ma már nem lesz annyi napsütés, a hőmérséklet 2-14 fok között alakul. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Mindenkit arra buzdított Gulyás Gergely, hogy az új nemzeti konzultáción éljen a véleménynyilvánítás lehetőségével. A miniszterelnökséget vezető miniszter egy más témában tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, március 1-ig dönteni kell az újraindításról. Gulyás Gergely egyúttal mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon az oltásra, ezzel válik szerinte lehetővé, hogy az oltásokat gyorsan hajtsák végre. Pozitívan fogadta a kormány a budapesti oltási tervet, amelyet a miniszterelnöksége mutatott be Karácsony Gergely. A főpolgármester a Facebookon azt írta, egyetértettek abban, hogy Budapesten legyen 10 plusz oltópont, amelynek felállítását a fővárosi önkormányzat vállalja. Emellett felajánlotta, hogy a kritikus ágazatban dolgozókat fővárosi cégek esetében üzemorvossal beoltatja, és ennek megszervezését is vállalja, valamint emberi erőforrással is segíti az oltással kapcsolatos adminisztrációt. Még lehet jelentkezni a főváros által szervezett ingyenes koronavírus tesztelésre, ugyanis eddig a helyek 66%-át foglalták le. A szűrést két helyen, a Városháza Parkban és a Szél Kálmán téren végzik, jövő szombatig reggel 8 és este 6 óra között. Az eddigi stabilról felminősítés lehetőségére utaló pozitívra módosította a Budapest Bank és az MKB Bank egyes minősítéseit, illetve betétosztályzati kilátásukat a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a második legnagyobb magyarországi pénzügyi szolgáltatási csoport létrejöttét eredményező bankrészvény tranzakció potenciális előnyeivel indokolta a lépést. Megmozgatja a legalább egy gyermeket nevelő családokat az akár 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás. A legnagyobb érdeklődés a 40-49 éves korosztályban mutatkozik. Ez derül ki az OTP Bank és a Groupama biztosító megbízásából készült országos kutatásból. A legnépszerűbb felújítási célok a belső terek és a fürdőszoba felújítása, melyet a nyílászárócsere, a fűtésrendszer korszerűsítése, illetve az ingatlan szigetelése követ. A támogatás igénybevételét tervezők közül 100-ból 80-an önálló családi házban vagy házrészben élnek, illetve az 1970 és 89 között épült lakások tulajdonosai tervezik a legnagyobb arányban a lehetőség igénybevételét. Bűnügyi felügyeletben marad a Kum Mediator Kft. Egykori vezetőnője, aki ellen 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. Az asszony papíron utazási irodát üzemeltetett, valójában tiltott betétgyűjtést folytatott. Az ügyfeleknek azt ígérte, hogy betétekbe, értékpapírokba kerül a pénzük, de ez nem történt meg. A tényleges károsszeg a vádiratban szereplő 12 milliárd forintnál is nagyobb lehet, mert sokan nem jelentkeztek károsultként. Olyan elemi erővel tört ki az Etna, hogy azt még 1200 kilométerrel távolabb a Mátrában is lehetett érzékelni. A Szicília szigetén fekvő vulkán először kedden tört ki, majd szerdán is intenzivitást mutatott. Az időjárásról ma sokfelé felhős borongós időre számíthatunk, majd a délután második felétől kezdve elszórtan, északon, északkeleten kisebb eső is kialakulhat. Délután 2 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten marad a hidegebb idő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László B. Katalint hallották.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Baleset történt a Dózsa-György úton, a Kerepesi út előtt egy sáv járhatós, bár még most folyamatos a haladás, hamarosan lassulásra lehet számítani. A belvárosban a Kossuth-Lajos utcában lezárták a belső sávot az Erzsébet híd felé a Váci utca előtt felújítás miatt, ezért a buszsáv egy rövid szakaszon megszűnt, a reggeli csúcsforgalomban torlódás várható. Ugyanitt, csak a másik oldalon, tehát az Astoria felé a március 15-e térnél a középső sávot zárták le, mert beszakadt az útfája. A Váci utcában a Szabad Sajtó út és a Piarista utca között pedig kertészek dolgoznak. Egy-egy rövid időre megállítják a forgalmat. További jó reggelt kívánunk!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Köszönjük ismét a hallgatókat, ez a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádión Ács Gáborral.
És Gede Balázsral.
Február 19-e péntek reggel van, 4-8 múlt egy perccel, és megnézzük, kaptunk a közlekedési híreket.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
A hallgató azt írja nekünk, hogy és ismét, nem unják meg. Leányfalu felé igyekvőket mérik Szentendrén a rendőrség előtt. Ez azért érdekes, mert közben az útinformnál azt olvasom, hogy a 11-es főúton Szentendrén a városkapunál még tegnap délelőtt eltörött egy víznyomó cső. Leányfalu felé a 17-es kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják. Hát ez egy
Amikor megszorult a trafik két napig befelé, volt, és most szerint a kifelé közlekedőket mérik.
Érdekes. Van még egy info, az oldalra borult egy személyautó az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, a 16-os kilométernél sávlezárás van érvényben, ez okozza a torlódást az M0-as autóút felé, ezt jó, hogyha tudjátok.
Uh-huh. És a Hungárián van még fennakadása Egresi környékén mindkét irányba, ott lehet valamilyen baleset, erről még várunk infókat.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Nos, kérem szépen, legördült az első, az új bubik, vagy az új bubik kerékpárok közül, úgyhogy ez ügyben fogunk beszélgetni Bors Dáviddal, a BKK kommunikációs vezetőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Beszélgettünk már a bubi megújulásáról, kicsit elevenítsük fel, hogy mire lehet számítani, mennyiben tartható az újraindulás időpontja, hogy állunk most, hogy most már gyártáson van az az 1200 darab új kerékpár, ami leváltja a régieket?
Így igaz, 1200 vadonatúj kerékpár érkezik majd Budapestre tavasszal. Ennek egy bizonyos része már el is készült a Csepel ZRT jóvoltából. Tegnap előtt gördült le az első kerékpár a gyártósorról, úgyhogy elindult a gyártási folyamat. Várhatóan a tavasz közepén már az utcán is lesznek ezek a kerékpárok. Megindul majd a tesztüzem, és a tavasz második felében pedig várhatóan már az éles üzem is megkezdődhet a fővárosban.
Kicsit konkrétabban mit jelent, melyik hónap?
Alapvetően a terveink szerint április elején indulhat el a tesztüzem, és ha minden jól alakul, akkor április végén, május elején pedig az éles üzem. Úgyhogy már karnyújtásnyira van az új rendszer, aminek a megújítására egyébként már nagyon nagy szükség volt. Ugye 2014-ben indult el a Molbubi Budapesten, 6 év alatt azért elavultak a kerékpárok, elavult a rendszer, ami a Molbubin mögött volt, úgyhogy számos olyan újdonság jön, ami sokkal felhasználó barátabbá teszi a közösségi bringa megosztó rendszert.
Mi lesz a régiekkel? Nem siettek elvinni őket, mert azért még mondhatni, hát talán a hónapokig az a talán túlzás, de hát a bezárás után még nagyon-nagyon sokáig ott voltak a használaton kívüli bringák a dokkolóhelyeken a városban.
Több mint 2000 kerékpárt kellett elszállítanunk a városból, ez egy elég komoly logisztikai feladat. Ennyi időt vett igénybe, de nyilván ugye már egy sem maradt az utcákon. Több opcióban gondolkodunk a régi kerékpárokkal kapcsolatosan. Szó van arról, hogy esetleg jótékony célra ajánljuk fel, de szó van akár a további értékesítésükről is.
Kérdezi egy hallgató, meg lehet nézni az új bringát esetleg valahol interneten?
Most még csak részleteket árultunk el a kerékpárokról, de nem akarjuk sokáig csigázni a fővárosiakat, vagy az érdeklődőket. Március 15-e után fogjuk felfedni a kerékpárokat teljes mértékben, amelyek egyébként 3,1 kg-mal könnyebbek lesznek, mint az előző volt. Defektűrő fújtgumikkal szereltek, ezáltal sokkal könnyebb lesz maga a kerékpár hajtása, sokkal gördülékenyebb lesz a bicikli, így maga a felhasználói élmény is jobb lesz. Bevallom, én is ott jártam szerdán Csepelen, lehetőségem nyílt arra, hogy az első kerékpárt én is kipróbáljam. Valóban jelentősen nő a felhasználói élmény.
Az jó, igen, ez egy nagy igény volt, kicsit nehezen.
Százalékosan mekkora változás ez a 3 kiló? Csak ugye tényleg ez volt a legfontosabb, legjellemzőbb kritika a régi rendszerrel kapcsolatban, hogy nagyon nehezen volt tekerhető, és nehéz volt. Erre, hogy annak idén az volt a magyarázat, hogy vandálok ellen meg ne lopják, aztán kiderült, hogy igazából nem vandálkodtak vele, és nem is próbálták elvinni, tehát lehet, hogy az kicsit túlbiztosítás, persze így utólag, szóval mennyivel lett könnyebb?
24,5 kiló volt talán az előző kerékpár, most ugye 21,4, bár így a matek nem biztos, hogy kijön, de tehát 24 kiló körül volt az előző kerékpár.
Tehát több mint az egy tizedét ledobta magáról.
Így van, tehát biciklik esetében ez egy jelentős csökkenés, és tehát a gördülési ellenállást miatt...
Azt hiszem, az a sok. Tehát az a jól érzékelhető változás, igen.
Így van, így van. És ami nagyon fontos, okos lakattal lesz szerelve a kerékpár. Tehát ezeket is úgy lehet majd már felvenni, mint például az autó megosztó gépkocsikat. Tehát nem kell már pötyögnünk a totemoszlopon, hanem egy teljesen megújult mobil applikációból tudjuk ezeket kikölcsönözni. Az app is megújul, a honlap is megújul, tehát maga a komplett felhasználói csomag teljesen új lesz. Ezáltal modernebb, könnyebb használata. Nem kell bemenni az ügyfélszolgálatokra, például a regisztrációhoz. Tehát itt is már elég lesz az applikációt letölteni, ott a személyes adatokat megadni, és azonnal nyerekbe pattanhatunk. Szóval összességében egy sokkal modernebb, sokkal jobban elérhető, sokkal jobban használható kerékpárt kap a főváros.
Ugye a tömörguminak is megvan az az előnye, hogy karbantartás tekintetében talán egyszerűbb az élet. Itt hogyan lehet arra készülni, vagy hogyan készültök, hogy azért ezek majd durognak, de effektet kapnak, ez nyilván egy nagyobb karbantartás, egy nagyobb készenléti aktivitást igényel, gondolom én.
Természetesen, de erre meg lesz az a csapat, aki ezt a karbantartást végzi. Majd egyébként egy speciális gumikat kap a buvi, ami hogyha például szögbe megy, akkor nagyon-nagyon lassan ereszt le.
Aha.
Tehát olyan sűrű szövésű a gumi, hogy itt nem azonnal fog leereszteni. Tehát, hogyha valakinek kidurran a gumia, simán el tud majd
kötni. Jó esélye, eljut egy másik dokkolóhoz.
Következő dokkolóig, így van, és egyébként, hogy egy kicsi műhelytitokba is beavassam a kedves hallgatókat, tehát nem a helyszínen fogják a gumikat javítani, hanem a gyorsaság kedvéért lekapják a lyukas gumit a karbantartók, felraknak helyette gyorsan egy teli gumit, és utána majd a műhelyben fogják kijavítani azokat. Tehát így fog működni ez a rendszer.
Dokkoló állomások tekintetében lesz-e változás? Ugye ez most kevesebb kerékpár, tehát ez járhat-e azzal, hogy megszűnnek esetleg, vagy marad ennyi, és ott oszlik el a kevesebb ringa? Esetleg van-e tervben újak nyitása? Ez hogyan néz ki?
Jelenleg ugye 158 dokkoló van a városban. Ez a mennyiség meg is marad. Tehát 158 helyen lesz továbbra is elérhető a bubi, de egyébként dokkoló fronton is vannak fejlesztéseink, vagy lesznek fejlesztéseink a jövőben. Szeretnénk ugyanis virtuális dokkolókat is létrehozni a városban, ahol geofencing alapon lehet majd otthagyni a kerékpárokat. Nyilván egy nagyon szabályosan kijelölt területen lehet majd letenni a bicikliket olyan pontokon, ahol eddig a dokkolók hiányában erre nem volt lehetőség. Nyilván a kollégák vizsgálják azt, hogy milyen irányba lehet mondjuk a bubi lefedettségét bővíteni. Ugye alapvetően azért a bubi a belvárosra, és ott is inkább Pestre koncentrál, de a virtuális dokkolók által lehetőség lesz arra, hogy olyan helyeken is felvegyük, vagy letegyük a bubit, ahol eddig erre nem volt lehetőség.
Tehát maga a dokkoló állomás ugyanaz lesz, és meg is maradt, ahhoz nem is kellett hozzani, ugyanúgy kell majd bedugni, kiszedni, elvenni, vagy pedig ott, vagy az is megújul, és más lesz a kivétel-bevétel technológia is.
Maga a dokkoló az megmarad, de például a totemoszlop az teljesen elveszíti a funkcióját. Ugye régen azt használva lehetett kerékpárt bérelni. Ez a folyamat már az applikáción keresztül zajlik. És a dokkoló is alapvetően inkább egy fizikai tartóoszlopként funkcionál majd, tehát nem az fogja zárni a kerékpárt, hanem a kerékpárról lévő okoslakat, amit a telefonunk használatával tudunk majd feloldani. Tehát igazából a dokkoló azt a célt szolgálja majd a jövőben, hogy oda kényelmesen le tudjuk tenni rendezetten a bicikliket, de egyébként nem azt fogja feloldani nekünk a kerékpárokat a használásra. Nyilván arculatában megváltozik, mert egy teljesen új relatíve új arculatot kap a bubi, tehát hogy ilyen szempontokból azért, vagy ilyen szempontból még lesz fejlesztés a dokkolóknál.
Egy hallgató azon busonk, hogy mi tart két hónapig a tesztelésen, kimarad emiatt a tavasz egy része?
A tesztelés az egy hónapot vesz majd igénybe, de az már az utcán zajlik. Tehát például azok a törzsvásárlóink, akik éveken keresztül használták a bubit, ők már április elejétől kipróbálhatják majd a rendszert. Ők segítenek nekünk abban, hogy finomra szabjuk az éles üzemet, vagy az éles üzem előtt magát a szolgáltatást. Erre szükség van, mert nyilván senki nem szeretné azt, hogyha ha beindul az éles üzem, akkor jönnének elő a problémák. Ez az egy hónap erről szól, az addig tartó egy hónap pedig a gyártásról, hiszen nem lenne értelme 200 kerékpárra leindítani a rendszert, hanem közel a teljes állományán szeretnénk beindítani azt. Úgyhogy igazából ezért ez a hátra lévő két hónap, de mi nagyon optimistán várjuk a tavaszt a bugi szempontjából, úgy gondoljuk, hogy visszatérhet ahhoz a népszerűségéhez, aminek a 2014-es indulásakor örvendett a rendszer. Ugye akkor azért havonta a csúcs hónapokban 90 ezernél is több érlés számot regisztráltunk. 2019-ben ez visszaesett 47 ezerre, tehát azért nagyon jelentős volt a visszaesés. 2020-ban azonban ugye megint pozitív irányba változott a helyzet a 100 forintos havidíjnak köszönhetően, akkor már azért bizonyos hónapokban visszatért a 64 ezeres bérlésszámhoz, de én úgy gondolom, hogy a felhasználói élmény jelentős javulásának köszönhetően akár még a 100 ezeres bérlésszám sem kizárt, és ez a tavalyi 64 ezer úgy volt 64 ezer, hogy ugye Budapesten nem voltak turisták, uh-huh. akik azért szintén előszeretettel használták ezeket a kerékpárokat.
Ja, mi érintettünk még egy utolsó fontos kérdést, az árazás, illetve mikor derül ki, hogy milyen feltételekkel, milyen árazás mellett lehet használni, és akkor ide kapcsolódik még az is, arról voltak hírek, pletykák, vagy híresztelések, hogy, és tök jó lenne, ha összekapcsolódna valamilyen szinten a tömegközlekedési rendszer, bérletrendszerrel például, hogy lehet, hogy kedvezményt kapnának, vagy valamilyen módon integrálnák a Bubit is a BKK-s jegyrendszerbe. Erről mit lehet tudni most?
Az árazás finom hangolása még jelenleg is zajlik, tehát végleges árazásról még nem tudok beszámolni, de már úgy gondolom, hogy nagyon közel járunk a megoldáshoz. Rugalmas, vagy többszintű árazással készülünk. Ez azt jelenti, hogy más árra számíthat az, aki csak a Bubihoz szeretne hozzáférni, és mondjuk napi szinten, vagy hetente alkalmanként használná. Más árazásra számíthat várhatóan az, aki mondjuk negyedéves vagy éves BKK bérlettel rendelkezik, és megint csak más árazás vonatkozik majd a turistákra, akik ugye itt tartózkodásuk idején alkalomszerűen veszik majd igénybe a szolgáltatást.
Világos. Hát jó, várjuk akkor mi is az indulást, ami most már nem sokára itt lesz, úgyhogy szerintem addig vagy akkor, ha más nem, beszélgetünk még. Köszi szépen, jó munkát, szép napot, szervusz.
Köszönöm nektek is, szervusztok.
Borsi Dáviddal, a BKK kommunikációs vezetőjével beszélgettünk az újrainduló Bubiról, mert hogy már gyártás alatt vannak az új keretek.
Hát én törzs bubisként szerintem részt veszek a teszten, mert magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyivel lesz könnyebb, illetve felhasználó barátabb.
Úgyhogy... Igen, ez nagyon izgalmas. Az a súlycsökkenést önmagában véve nem tettem volna, vagy nem adtam volna túl sokat, hogy észrevehető, de a fújt kerék az biztos, hogy egy jobb gördülés biztosít, és azáltal aztán a könnyebb hajtás érzése. Úgyhogy majd meglátjuk, igen, hogy hogyan működünk. Na most közben szugerálom itt az órát, és azt hiszem, hogy hírek fognak jönni most, mert hogy utána két méretes beszélgetés, aztán még továbbiak, úgyhogy az időt jó kell beosztanunk, úgyhogy hírek jönnek, aztán pedig jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Pozitívan fogadta a kormány a budapesti oltási tervet, amelyet a miniszterelnöksége mutatott be Karácsony Gergely. A főpolgármester a Facebookon azt írta, egyetértettek abban, hogy Budapesten legyen 10 plusz oltópont, amelynek felállítását a fővárosi önkormányzat vállalja. Emellett felajánlotta, hogy a kritikus ágazatban dolgozókat fővárosi cégek esetében üzemorvossal beoltatja, és ennek megszervezését is vállalja, valamint emberi erőforrással is segíti az oltással kapcsolatos adminisztrációt. Még lehet jelentkezni a főváros által szervezett ingyenes koronavírus tesztelésre, ugyanis eddig a helyek 66%-át foglalták le. A szűrést két helyen, a Városháza Parkban és a Szél Kálmán téren végzik, jövő szombatig reggel 8 és este 6 óra között. Megmozgatja a legalább egy gyermeket nevelő családokat az akár 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás. A legnagyobb érdeklődés a 40-49 éves korosztályban mutatkozik. Ez derül ki az OTP Bank és a Groupama biztosító megbízásából készült országos kutatásból. A legnépszerűbb felújítási célok a belső terek és a fürdőszoba felújítása, melyet a nyílászárócsere, a fűtésrendszer korszerűsítése, illetve az ingatlan szigetelése követ. A támogatás igénybevételét tervezők közül közül 100-ból 80-an önálló családi házban vagy házrészben élnek, illetve az 1970 és 89 között épült lakások tulajdonosai tervezik a legnagyobb arányban a lehetőség igénybevételét. Bűnügyi felügyeletben marad a Kum Mediator Kft. Egykori vezető nője, aki ellen 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. Az asszony papíron utazási irodát üzemeltetett, valójában tiltott betétgyűjtést folytatott. Az ügyfeleknek azt ígérte, hogy betétekbe, értékpapírokba kerül a pénzük, de ez nem történt meg. A tényleges károsszeg a vádiratban szereplő 12 milliárd forintnál is nagyobb lehet, mert sokan nem jelentkeztek károsultként. Olyan elemi erővel tört ki az Etna, hogy azt még 1200 kilométerrel távolabb a Mátrában is lehetett érzékelni. A Szicília szigetén fekvő vulkán először kedden tört ki, majd szerdán is intenzivitást mutatott. Az időjárásról: ma sokfelé felhős, borongós időre számíthatunk, majd a délután második felétől kezdve elszórtan, északon, északkeleten kisebb eső is kialakulhat. Délután 2 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten marad a hidegebb idő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László B. Katalint hallották.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzén.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt nehezen járható a Hungária körút a Rákóczi híd felé az Egressy út előtt. Ugyancsak balesetnél helyszínelnek a Dózsa-György úton a Kerepesi út előtt, ahol sávlezárásra kell számítani. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főúton pedig a Városhatártól a Pünköstfürdő utcáig. Akadozik az előrejutás szintén a Budakeszi úton is, a Hűvösvölgyi úton a közös csomópont előtt, valamint a Szél-Kálmán tér környékén is. Torlódásra számítsanak a Múzeum körúton az Astoria felé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, és a Pesti alsórakparton is a Margit hídtól a Lánc hídig. Lassan járható a Nagykörút szakaszonként, az Üllői út befelé az Ecseri út és a Nagyvárad tér előtt egyaránt, illetve a Soroksári út befelé a Hentes utcától. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do what, 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 do what.
No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing.
That's jazz.
That's jazz.
Folytatódik a Millás reggelét a 90.9 Jazzin, és ahogy azt már mi is elmondtuk, a hírekben is hallhattátok, olvashattátok, vagy akár nyomon követhettétek. Tegnap este magyar idő szerint 3:10 után valamikor, 9 óra 50 körül landolt a Marson a legújabb rover, a Perseverance, és hát erről fogunk most beszélgetni Pahér Tibor elméleti fizikussal, a PuliSpace alapítójával és vezetőjével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát óriási dolog ez, azt hiszem, hogy ez ilyen sikeresen Marsra szállt ez a rover. Mit kell tudnunk róla, mit fog végezni, miért pont ott szállt le, ahol, rengeteg mindenről tudnánk beszélgetni, de hát az idő korlátos, úgyhogy megpróbálunk mindent összefoglalni.
Igyekszem én is a lényeges pontokat kiemelni. Valóban ez azért volt ebbe nem kevés kockázat ebben a leszállási manőverben, hiszen teljesen automata módon kellett, hogy megtörténjen. Ott kezdődik, hogy több mint 11 percig tart per pillanat az az idő, olyan hosszú, amíg visszaérkeznek a rádiójelek a Marsról.
Igen, ez egy irány, ugye?
Ez egy
tehát
irány,
egy parancs kimegy, 11 perc, visszajön valami, 11 másik.
Igen, szóval, hogy mellé mentünk.
Ja, igen.
Tehát ez nyilvánvalóan nem működik, és azért ez egy, maga a Perseverance, ez egy kb. Egy tonnás nagy autónak megfelelő cucc, ami ráadásul egy rádióizotópos termikus generátor is van, ami az energiaellátását fogja biztosítani. Szóval volt itt kockázat benne, még akkor is, hogyha ugye 9 évvel ezelőtt a Curiosity, ami ha nevezzük talán a nagy testvére, vagy az első testvére a Perseverance-nek, hasonló módon landolt, de azért látszott tegnap a közvetítésen, én élőbe követtem a NASA tévéjén. Feszültség volt.
Volt feszültség.
Volt, így van.
Igen.
És aztán megkönnyebbülés persze, amikor megjött, ugye rendékszem, mi is kiraktuk gyorsan Facebookon, hogy touchdown confirmed, tehát, hogy
pont ezt írtam én is. Igen.
Akkor abban a pillanatban akkor úgy látszott, hogy esnek le a jegeskövek ott a kollégákról.
A fotós sajnáltam nagyon, mert ugye az irányító központban mindenki igen. maszkban dolgozott, és hát ilyenkor az arcok adnák a legizgalmasabb fotótémát.
Igen.
De igen.
A lényeg az, hogy ez egy nagyon izgalmas és kockázatos manőver volt, ezt tudták és mondták is, de mutatja azt, hogy az a rengeteg munka, amit a Jet Propulsion Laboratory és a NASA csapata beletett, az megérte, és meg lehet oldani ezeket a feladatokat. És a kérdéseitekre visszatérve, a Jezero Crater az egy nagyon izgalmas terület, és elég sokáig is tartott, míg kiválasztották több tíz más potenciális lehetőség közül, hiszen azért izgalmas ez, mert ez egy, ha minden igaz, egy régi tó vidéke, aminek volt befolyása, kifolyása, nagyon szép.
Igen, ezt tegnap mutogatták, egy nagyon klasszul nézett ki, igen.
Igen, egy szuper hely, egy tökéletesen látható delta rész van benne, rengeteg üledékkel, és pontosan ezért választották ki, hiszen itt azt tudjuk ugye, hogy víz volt, és ahol víz van, ott legalábbis a Földön élet is van, és ezért van egy alapos ok arra feltételezni, ha a Marson valaha is volt élet ebben a korai korszakában, amikor a Marson is voltak óceánok és víz, akkor itt egy tökéletes helyszín lehet ezt megtalálni, vagy ennek a nyomait megtalálni ezekben az üledékes közetekben. Ezért választották ki ezt a területet. Ez egyik legváltozatosabb, legizgalmasabb rész. Leszállás szempontjából ez macerásabb volt, mert ugye minél síkabb a terep, és minél egyszerűbb, annál biztonságosabban ér le bármilyen szonda is, tehát itt ezt mérlegelték nagyon sokáig a kollégák, és a döntés ez volt. Most izgatottan várjuk, hogy minden beindul, minden működik, és a Perseverance elkezdi a kutatóútját.
Amin van ugye egy ilyen fúrófej is, tehát anyagmintákat fog tudni gyűjteni, és ugye terve van véve, hogy vissza is hoz dolgokat, az hogy néz ki az a jövendőbeli terv? Vagy az hogy visszakerülnek nagyon... a földre, bocsánat, nem fogja visszahozni.
Igen, ő ott marad, egyébként így jut eszembe, hogy visszakerülnek a földre, ott marad. Van egy Pitte csatornája is a Perseverance-nek, éppen most néztem meg, már több mint 1 millió követője is van. Szerintem érdemes, aki twitterezik, érdemes neki ránézni, jelezte, hogy tök jó hely az ott, és te nagyon boldog, hogy kaliforniai gyökerei vannak. Úgyhogy ezt nagyon szépen csinálják a kommunikációs kollégák.
Igen, mínusz 60-ban azt hiszem az egy nagy előny, hogyha vagy jó lehet.
Igen.
Még egy rovernak is emlékezni a kaliforniai múltra.
Így van. Igen, ez a mintavétel, ez valóban az egyik különlegessége a tervezett expedíciónak. Ahogy útja során több ilyen mintát vesz, és azt így elpötyögteti, berakja szépen kis dobozokba idézelvetéve, és a tervek szerint 26-28 körül indul egy másik szonda, amin lesz egy másik marsjáró. A marsjárót ezúttal az Európai Ürügynökség, az ESA fogja erre készíteni, és ő fogja begyűjteni ezeket a dobozokat. Aztán visszaviszi erre a leszálló egységhez, aminek lesz egy felszálló egysége, egy Ascend Unit, ahogy mondják, ami a begyűjtött dobozokat Mars körüli pályára állítja, ahova megy egy harmadik szonda, amit pedig az ESA, tehát az Európai Ügynökség fog elkészíteni, az begyűjti ezt a nagy dobozt, nevezzük így, és visszahozza a Földre 31 környékén. Tehát egy nagyon-nagyon komplex vállalkozás, és ahogy hallottátok, még rengeteg dolog van fejlesztés alatt, de ez egy nagyon izgalmas történet lehet.
Aha, de addig is kapunk azért adatokat, meg eredményeket, ugye azért maga a rover is végez ilyen analíziseket.
Így van, hiszen ez egyik legbonyolultabb kvázi biológiai laboratóriumot valaha is elkészítettünk itt a Földön, és ezt egy másik égítest felszínére juttattuk. Tehát fog végezni rengeteg analízist, hasonlóan, mint a Curiosity, meg nyilván fejlettebb műszerekkel, kamerákkal, és van még egy izgalmas újdonság is, hogy visz egy Moxia nevű szerkezetet, ami a Mars ritka légköréből, Marsnak van légköre nem túl sűrű, körülbelül 1%-nyi Föld légkörre gondoljunk, amiben van széndioxid is, és ebből fog ez a műszer kísérleti módon oxigént kivonni. Nem hiszem, hogy nagyon nehéz megérteni, hogy milyen jelentősége van ennek, hogyha ez működik és lehet alkalmazni, akkor a jövendőbeli űrhajósoknak például nem kell magukkal vinni az oxigént, hanem ott helyben elő lehet állítani.
Uh-huh. Vitt egy helikoptert is magával, mit fog csinálni?
Ez az Ingenuity nevű kis drón tulajdonképpen, ha ez sikeresen működik, az mondtam, nagyon ritka a légkör a Marson. De a számítások és a modellezések szerint képesek teszünk reptetni ezt a drónt a Mars légkörében, ami azt jelenti, hogy lényegesen megnövelhető a felderítendő területnek a nagysága, hiszen maga a Perseverance nem lesz egy Porsche vagy egy Ford Mustang. Nem gyorsan mennek, bár már ez is egy óriási lépés a Perseverance részéről, hogy lényegében önjáró tud lenni, amivel meggyorsítja a haladást. Ugye a Curiosity-t még parancsokkal irányították, és csak bizonyos elemeit tudtak önállóan megtenni. A Perseverance ennél már többet tud. De az Ingenuity pedig az lesz az első eszköz, ami egy másik égitest felszínén, vagy a légkörében repülni fog. Tehát egy csomó első dolgot csináltak meg a kollégák, és most mindenki nagyon nagy bizakodással várja, hogy az eredmények hasonló sikereket fognak mutatni, mint amit a Curiosity már mutatott, vagy a többi Mars járó, és erre mindenki nagyon nagy izgalommal vár.
Kérdezt erre, vagy említetted, hogy űrhajósok kóricálhatnak majd egyszer arra felé, ennek mik a feltételeit vele, hogy mennyire reális, mikorra?
Hát a mostani, mondjuk így, hogy tervek, illetve van, aki álomnak tartja még a 30-as évek közepe, eleje, közepe, 33-35 környékére teszik, hogy akkor esetleg ez szóba jöhet. A nagy probléma per pillanat, hogy nagyon hosszú az út. Ugye ez a Perseverance is, és említsük meg a kínai és az arab szondát is, amely múlt héten érkezett meg a Marshoz. 8 hónapig utaznak. Ez csak az odaút, és ráadásul az indítási ablak két évente jelenik meg egy ilyen út lehetőség.
Azért is volt most ez a zsúfoltság, ugye? Így, aki tudott,
van,
az így elindult.
Van. Tavaly július-augusztusban volt ez az indítási ablak, ami azt segíti elő, hogy minimális energiafelhasználással tudjunk oda jutni. Mert ez nem a legrövidebb út, sem időben, sem kilométerben, de a legkevesebb üzemanyag kell hozzá, és ezért választják ezeket az indítási ablakokat. És igen, tehát ha 8 hónapig megyünk oda, várunk 26 hónapot, hogy egy hasonló jó ablak létrejön, és megint 8 hónapig utazunk vissza, mindenki ki tudja számolni, hogy ez azért elég macerás egy emberes űrutazásnál per pillanat. És nem beszélünk a mély űrben eltöltött rettenetesen hosszú időről, ahol sugárvédelemmel kell foglalkoznunk, az űrállomáson is téma ez, de ez messze nem akkora, hiszen ott védve vagyunk, a Föld mágneses tere véd bennünket a kozmikus sugárzástól. Ilyen nincs a mély űrben és a Mars környékén sem. Tehát a legnagyobb problémát én ott látom, illetve sokan ott látják, hogy amíg nincs olyan új meghajtási technológiánk, ami ezt meggyorsítja, és emellett egy olyan stabil védelmet nyújtó életfenntartó rendszer, addig azért ebben van kockázat. Finoman szólva.
Igen. Még egy pár szót esetleg a Jet Propulsion Laboratory-ról, hogyha tudnánk említeni, mert hogy magyar származású alapítója, Kármán Tódor az alapítója, ugye az összes Mars rovert ez a cég gyártotta, a legelső Sojourner-t kezdve. Igen. Amin egyébként a magyar, szintén magyar származású Bejci Antal is dolgozott. Nekik ez a fő tevékenységük, vagy mit kell tudni a laboratóriumról?
Igen, igen, valóban Kármán Tódor volt az egyik alapítója a GPL-nek, 41-ben, ha jól emlékszem, de valamikor akkor tájt, tehát még a múlt évezredben, és mára tulajdonképpen a NASA egyik fő központjával nőtte ki magát, és az egyik fő profiljuk az ilyen eszközök, tehát a más segítesteken mozgó eszközöknek a elkészítése, ezeknek a tervezése, megvalósítása, irányítása, üzemeltetése. De innen üzemeltették például a Cassini-űrszondát, amely a Saturnus körül kering még mindig. Tehát a GPL milyen szempontból a mélyűri feladatokra specializálódik. És egy nagyon izgalmas kutató laboratórium egy extrém szép környezetben. Mondhatom, mert jártam ott.
Ó, de klassz. Hát Tibor, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szerintem még remélem, hogy jó sokat tudunk, nem történik valami fennakadás, és fogunk még tudni beszélgetni a Perseverance-nek a munkájáról, adatairól, eredményeiről. Köszi ezt a mostanit is, jó munkát és szép napot kívánunk.
Én köszönöm. Minimum egy Mars éva tervezett élettartam, de kürőszítően is elmondták, és még mindig dolgozik, úgyhogy.
Igen, jó, köszi.
Úgyhogy köszönöm,
sziasztok. Paer Tiborral, elméleti fizikussal, a Puli Space alapítójával és vezetőjével beszélgettünk most a legutóbbi Mars rover Marsra érkezése kapcsán, ugye nem földre érkezett, hanem Marsra.
Marsra szállás, persze.
Marsra szállás, így is van. Tegnap este magyar idő szerint 10:05 pár perccel érkezett meg.
a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
Nos, kérem tisztelettel, hát a MOL gyors jelentésének napján mi másról, mint az olajpiacról beszélgessünk, de azért majd az aranyat is érintjük. Fábián Lorántal, az OTP Global Markets traderével, aki itt van a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na nézzük, hogy hogyan alakulhat az olaj árfolyama, ugye egész szép magasságokba jutott a kurzus, és hát bizony vannak, akik azon aggódnak, hogy még tovább is mehet, mert itt lehet esetleg a kínálati oldalon egy-két probléma. Szóval a lényeg az, hogy várható esetleg ebben korrekció, OPEC vagy OPEC plusz tagállamok hogyan dönthetnek a jövőben, mi történik most az olajpiacán?
Hát ahogy említetted, az elmúlt hetekben, hónapokban látványos visszatérést tapasztalhattunk az olajpiacon. Mind a Brent, mind az amerikai könnyű olaj több mint 20%-ot emelkedett csak idén, és a héten rövid időre a $65 szintet is meghaladta az árfolyam, ezzel felülmúlva a legmerészebb elemzői várakozásokat is. A trend az, ahogy említetted, az év hátralevő részére is emelkedő, de egyre nagyobb esély van azért egy kisebb-nagyobb korrekcióra. Például az elmúlt órákban is láthattunk egy elég jelentős korrekciót, amely egyrészt annak köszönhető, hogy Texasban az olajkutak ugye a nagy hideg után lassan azért újraindulnak, illetve annak, hogy a Fehérház közölte, hogy hajlandó Iránnal találkozni, és az olaj kitermelés növeléséről esetleg értekezni. A piac ezt úgy értelmező, hogy talán több olajat fog tudni Irán exportálni a jövőben. Ezzel együtt még nincs egyértelmű választ arra, hogy mikorra térhet vissza Texas, illetve az olajkitermelés Amerikában a teljes kapacitással, tehát van egyfajta bizonytalanság, és talán ez is okozza a mostani kisebb korrekciót.
De alapvetően a magasabb olajárakra, tehát erre a $60 környékére, most ugye az 55 vagy 65, gondolom be kell rendezkednünk.
Így van, én sem gondolom, hogy rövid távon, pont ahogy említetted, az $55 szint, ez egy elég erős támasszá vált az olajban. Ugye említetted az OPEC-et, egy nagyon fontos kérdés kínálati oldalon, az OPEC az hogy fog dönteni. Ugye az elmúlt ülésen igazából nem történt semmilyen érdemi előrelépés az illetően, hogy a kínálattal esetleg fognak-e valamit változtatni. A következő OPEC ülés az március elején lesz, erre már sokkal inkább figyel a piac, ugyanis a februári és márciusi kínálati csökkentés visszatartás után azért lehet arra számítani, hogy az emelkedő árfolyamok miatt esetleg valamikor a kínálatok visszatennének a piacra az OPEC államok.
Meglátjuk, hogy ezzel mi lesz, meg azzal, amit több olajipari elemző is felvetett, hogy esetleg, hogyha tényleg beindul a növekedés, akkor az gyorsabb ütemű lehet, mint ahogy a kapacitások azt tudják követni. Ezzel mi a meglátásod ezzel kapcsolatban?
Így van, tehát ugye mindenképpen látszik, hogy a piac most nagyjából úgy számol, hogy egy másfél millió hordós napi deficittel számol az év első felére, tehát látszik az, hogy a kereslet, bár nem egyértelmű az, hogy ugye hol milyen nagyságrendben fog növekedni, az már látszik most is, hogy Ázsiában, főleg Indiában nagyon növekszik a kereslet. Ugyanez azért Európára és a világ más részére nem mondható el, de az látszik, hogy a tavalyi 9-10 millió hordós visszaesés az akár, ha nem is teljes mértékben, de nagy részben idén visszajöhet, és ugye ezt kéne valahogy a kínálatnak kompenzálnia. Itt azért fontos megjegyezni azt is, hogy nyilván ami nagyon fontos az OPEC országoknak is, és ugye Oroszországnak is, ez a piaci részesedés. Tehát azért az ügyfelek azért mindig a legfontosabb és a kiszolgálás. Ezért is gondolom azt, hogyha az ár elég magasra jut ahhoz, hogy már ugye megérje mind ugye az amerikai palolajtermelőknek is a kitermelés, mint pedig ugye az OPEC országoknak, illetve Oroszországoknak is a költségvetési egyensúly azért meg lenne. Várhatóan azért a kínálatot növelni fogják középtávon.
Világos. Nézzünk rá az aranyra is. Gyötrődik ezzel az 1800 környékével, 1850-nel, néha eléri, néha visszaesik, most megint 1800 alatt van, azt hiszem valahol az unciánkénti árfolyam. Mi történik itt? Miért nem képes elmozdulni, vagy mi kéne ahhoz, hogy emelkedjen, vagy akárhogy nagyobbat essen?
Az arany úgy lépett bele a 2021-es évbe, hogy nagyon magasak voltak az elvárások, ugye egy rekord növekedés volt a 2020-as évben, 2000 dollár fölött volt jóval az árfolyam. Ugye ehhez képest az elmúlt 7-8 év legrosszabb januárját produkálta, és ugye februárban is, ahogy említetted, folytatódik a lejtmenet. Hát most már nem is az 1800-as szint, hanem inkább az 1770-es szintet küzd, sőt rövid időre 1766-at is tartózkodott az árfolyam. Ennek több oka is van. Az egyik ugye az, hogy az amerikai hozamok, kötvényhozamok folyamatosan emelkednek, és ugye ez előbb-utóbb olyan szintet fog elérni, amikor a befektetők úgy gondolják, hogy már nem érdemes ugye aranyban tartani a befektetéseiket, hanem inkább a fix hozamú befektetéseket választják. Ennek megfelelően a nagyobb alapok is csökkentették az aranykitettségüket idén. A pénz egy része ugye átmegy akár a részvényekbe, akár a kötvényekbe, de ugye idén még a kriptodevizákban is azért jelentős tőke áramlott. Emellett azért az is látszik, hogy a piacokon a korábban tapasztalható félelem, a bizonytalanság az csökkent, ugye a gazdaságok előbb-utóbb azért újra nyitnak, az átoltottság az nő, tehát látszik, hogy a tőkepiacokon egyfajta pozitív hangulat, ez viszont ugye az aranynak nem tesz jót.
Világos. Hát akkor gyanítom, ez egy jó darabig így is lesz, és amíg ez fennáll, amíg nem jön esetleg a részvénypiacokon is valami korrekció, vagy valami para, addig nem is nagyon fog megindulni az ár.
Így van, hogyha az aranynak úgy gondolom, hogy az fog majd talán segíteni, hogyha az inflációs várakozások nőnek, és a reálhozamok csökkennek, akkor lehet esetleg egy pozitív momentum az aranyban, de rövid távon a kilátások, hogy te is említetted, inkább negatívak, mint pozitívak, azt gondolom én is.
Oké, jövő héten mire figyeljünk?
Jövő héten, hogyha a magyar eseményeket nézzük, akkor lesz egy kedden jegybanki kamatdöntülés, aminek mindenképp azért lesz nagyobb jelentősége, majd pénteken lesz januári munkanélküliségi ráta, illetve a tengeren túlról Jerome Powell fedelnök fog kedden a szenátus előtt tanúskodni. Ennek a piac azért mindig nagyobb jelentőséget tulajdonít.
Oké, Lóránt, köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot, jó hétvégét!
Köszönöm szépen,
viszont
kívánom, szervusz!
Fábián Lóránttal, az OTP Global Markets traderével beszélgettünk az olajról, aranyról és a jövő héten várható makró eseményekről.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Na nézzük, azt mondja, hogy arról esetleg tudtok-e valamit, hogy a meghirdetett felújítási támogatást, amit a közlöny szerint egyedüli szülők is felvehetnek, miért nem adják oda az uglói önkormányzatnál egyedüli szülőknek? Írja Bruno, hát ezt nem tudjuk. Ez egy elég speciális eset, ezt ott kell valahogy kideríteni. Bár nem tudom egyébként, hogy ez az önkormányzat hogy jön ebbe a képbe, a felújítási támogatást illetően. Azt mondja...
Elkésőbb a kérdés, nem erről mikor beszélgettünk két napja a műsor végén, vagy lehet, hogy ott eszébe hallgatta vissza.
Igen, szerdán szerintem az ingatlan rovatba.
Igen. Hogy... Az nagyon jól sikerült egyébként, mert egészen nagyon sok kérdésre tudtunk nagyon gyorsan válaszolni, Agyalán Jója segítségével, aki a bankmonitor.hu szakértője, úgyhogy ha valaki érintette, ebbe tényleg javasoljuk, hogy ez...
Igen, ott pont az volt a célunk, ugye, hogy az ilyen aprós, ilyen nagyon speciális kérdésekre próbáljunk választ találni, és hát egy olyan újságíró, aki nagyon beásta magát ebbe a dologba, és nagyon, nagyon érti a részleteket, úgyhogy a vele való beszélgetés adhat támpontot másnak is, aki esetleg érdeklődik a felújítási hitelek, illetve a felújítási támogatás, bocsánat, mert itt arra helyeztük a hangsúlyt, nem is a hozzá kapcsolt.
Valás, létezik az, hogy én hülyeséget mondtam, amikor a lapszemlébe az izraeli helyzetről beszéltem, mert kaptam egy SMS-t a unortodox, vagy unortodox lol címmel lehet, hogy unortodox zsidó közösséget mondtam az ultra ortodox helyet? Na mindegy, szóval vagy csak félre hallható volt.
Nem, lehet, igen, műszaki vezető kollégánk Zsocz bólogat erősen, ő figyeltél, lehet, hogy valami más lapban
fogarászni. Nem tűnt föl. Igen. Köszönöm a kedves ismerős, amikor
ez így
hívtam. Annyit beszélünk,
ez így furcsa lehetett,
igen. Megoldásokról, hogy akkor sikerült barom. Aha, jó, értem, elnézést.
Jó. Na, László B. Kati híreivel megyünk tovább, és akkor utána jövünk vissza. Folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. Méghozzá Zsidai Viktort fogjuk föltárcsázni, aki nem optimista. És akkor szerintem elég finoman fogalmaztunk, majd elmondja, hogy miért, és hogy mikorra, vagy várható valami nagy korrekció, nyilván nem betűre napra, dátumra pontosan, de hogy hogyan állnak most a piacok értékeltség tekintetében, meg egyáltalán milyen a hangulat, mire lehet számítani, azt vele fogjuk megbeszélni a hírek után.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata minden kedden 9 óra 30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektess be magadba, kulturálódj!
A rovat támogatója a Budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkotó Egyetem.
Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin.
Váltsa valóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét, 12 rendezvény, több mint 20 szakterület. Regisztráció www.nkfih.gov.hu. Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.
A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Reklám.
Átlagos reggel volt, amikor bekopogott Kamarás Iván kezében a cicámmal, hogy belevett a bolonyaiába. Nem is tudtam, hogy ő a szomszédom. Úgyhogy kárpótlásról meghívtam ebédelni, és ha hazafelé nem hív be egy lottózóba, akkor én sem töltöm ki azt a nyerő lottószelvényt.
Játsz ötös lottót, amelynek eheti várható főnyereménye 1.750.000.000 forint. Ötös lottó, élj a lehetőséggel. Játsz lottózóban, interneten, SMS-ben vagy okos lottóval. A szerencsejátékban csak 18 éven felül üliek vehetnek részt.
Egy tökéletes rádióreklám nem tolakodó. Nem harsány. Csak jó meghallani, mint az új Octavia hangját. Úgyhogy hallgatom.